Kedves hallgatóink, a Tankapuján túl című sorozatunk vendége Lár Balázs festőművész. A Tankapuja buddhista főiskola tavaly végzett hallgatója frissen szerzett diplomájával egyből egy új képzésre iratkozott be. Jelenleg a Free SFE Egyesület művészeti kommunikáció szakos hallgatója. Lapad Dániel riportját hallják, bár kivételesen a műfaj szabályait olykor felrúgva inkább egy kötetlen beszélgetést rögzítettünk.
A legjobbakkal kössetek barátságot. Beszélgetések.
Köszöntjük a hallgatókat, vendégünk Lár Balázs. A Tankapuján túl sorozatban ugye egykori hallgatókkal beszélgetünk. Ez még nem olyan nagyon nagy távolság. Ez a túl, a Tankapuján túlból a túl, ez még nem olyan hosszú ez a távolság, mert tavaly végeztél. Hát nem titok, hogy együtt végeztünk. Nagyjából ugyanígy ültünk egymás mellett. A 3 évből egy bizonyos időszakot, amikor éppen nem online kellett tanulnunk. Egy kicsit kezdjük azzal szerintem, hogy te egyből elkezdtél utána tanulni. Hogy mi az a motiváció, ami elindítja az embert, vagy téged, hogy egy tanulásból egyből egy másik tanulásba, miközben igazából nem volt kötelező, vagy nem azért, mert hogy neked most itt új szakmát, vagy karriert kellene építened.
Hát érdekes volt, mert a főiskola után valóban az történt, hogy rögtön beiratkoztam a Free SFE-nek indult egy művészeti kommunikációs osztálya. Felvételiztem és felvettek. Az előzménye az valóban az volt, hogy az utolsó fél évben Cser Zoli rengeteget beszélt a kommunikációról, hogy ez mennyire fontos, és hogy a hát már nem nagyon emlékszem rá igazából, ez röstelem, de hogy ugye az erények közé sorolta valahogy az Oli ezt, hogy a kommunikáció az mennyire fontos sztori. És akkor egyszer csak ez jött, és úgy éreztem, hogy mennem kell. És hát felvettek, és akkor elkezdtem tanulni. Igen, ez egy izgalmas sztori.
Azt most nem látják a hallgatók, de egy... Egy műhelyben ülünk, nem titok, ugye a műhelyedben vagyunk, állati izgalmas az elkészült képeid, meg az éppen készenlétben lévő műveid között üldögélünk, tehát ebből az kiderül, hogy te több évtizede festő vagy. Az nem derül, hogy több évtizede, de azt én hozzáteszem, hogy festőművész vagy, és ez a kommunikálás lehet, hogy nem egyértelmű most mindenkinek, hogy mit értesz ez alatt, de tulajdonképpen te már ezt csináltad, ezt csinálod mindig is. Ez egyfajta kommunikálás tulajdonképpen a művészeten keresztül, az alkotáson keresztül. Nem így éled meg? Vagy nem így gondolod?
Abban az esetben valóban kommunikálás, hogyha a műveidet eljuttatod oda, ahova mondjuk kellene.
Tehát, hogy a műveid üzenetét, nem?
Jó, hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert hogy én nem üzenek semmit a művekkel. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a művészetnek ebben a formájában az érzelmekre kell hasson. Tehát, illetve vannak olyan művészetek, mondjuk a képzőművészet alapvetően, meg mondjuk a zene is, nagyon ide sorolható, ami egész egyszerűen ugye egy olyan érzék kapun lép be a tudatodba, ami először érzelmeket vált ki, és onnan fejted le, hogy akkor ez mit jelent neked. Míg mondjuk, hogyha egy szöveget olvasol, vagy egy szöveget hallgatsz, akkor azt először értelmezed, és abból vált ki érzelmeket, hogy az micsoda. Na most ebben a szempontból én, amikor megfestek egy képet, én nem üzenek semmit. Tehát, hogy látok valamit, abból születik bennem egy kép, És akkor azt csak le kell festeni. Tehát, hogy az egy kvázi nagyon egyszerű sztori, megvan benned, és csak le kell festeni. Hát, ha több évtizedet csinálod, akkor már ezt meg tudod tenni. Tehát, hogy nem egy nagy vasszizdasz ez.
Itt is van egy kommunikációs csatorna valahol benned, nem? Tehát, hogy benned van egy kommunikációs csatorna, hogy ez a kép elindul,
igen.
És ez jön kifelé. Most azért volt fontos, hogy azért gondolom fontosnak ezt megemlíteni rögtön az elején, egy kicsit a művészetedről, vagy a művészethez való hozzáállásról beszéljünk, mert itt van a te alkotói tevékenységed, itt van a buddhista főiskola, ahol hát mondjuk, hogy a buddhizmussal ismerkedtél, foglalkoztál, és itt van a Free SFE Egyesület, ahol pedig a kommunikálást és a művészetet próbálod valahogy összehozni, ha jól értem, vagy jól értem ennek az oktatásnak a lényegét, és ebben a hármasságban én azt látom, hogy ez folyamatosan egymáshoz csatolod ezeket a dolgokat egyik a másikba, így nem tudom, hogy hányszor lehetne keresztbe húzni ezeket a pontokat. Te nem érzed, hogy ezt a hármat így egyszerre próbálod megoldani?
Hát, hogy most mondod, így értem a logikáját a dolognak, de hogy ebben a formájában én így nem gondoltam rá, az is biztos.
Nem azért, hogy meg akarnálok fejteni, tehát hogy nem akarom így ráderülni.
De nyugodtan.
Csak én ezt látom egy picit abban, ahogy te hozzáállsz, hogy a buddhista főiskolán is nagyon sok, főleg az ilyen filozófiai gondolkodásban, filozófiával kapcsolatos órákon megjelent a te művészettel kapcsolatos gondolkodásod, és közben meg a... Talán ez sem titok, de a főiskolán belül nagyon sokat foglalkoztál egyébként a kommunikációval, akár tudatosan, akár nem, de hogy a hökön belül te azért nagyon aktívan próbáltad a különböző programokat, gondolatokat, embereket összekötni, összekapcsolni, és akkor ezt kireppentél az iskolából, és most megint egy hasonló dolgot csinálsz. De van valami dolgot szerinted ezzel az életben?
Most, hogy mondod, lehet, Dani. Tehát, hogy nagyon elképzelhető, hogy... Ha ennyire direkt rámutattál, akkor majd ezen gondolkodom rendesen, okay. Tehát egy egyszerű.
Akkor ez egy másik interjú témája lesz. Egy picit mesélj a kezdetekről. Egyébként erről talán nem is beszélgettünk olyan nagyon sokat, hogy ismerem, emlékszem a történetét, hogy hogyan jelentkeztél, de hogy azért igazából mi volt a beindító mozzanat, mi volt a beindító motiváció, hogy te a buddhizmussal elkezdjél foglalkozni, azon túl, hogy véletlenül megláttál egy hirdetést az interneten.
Hosszú sztori, mert én a Mireisz Laciéktől tanultam asztrológiát, még annó nagyon régen. És eljött az a pillanat, amikor az asztrológiával kapcsolatban, illetve a művészettel kapcsolatban ugye megértettem, hogy ez a vénuszi sztori, hogy a művészet, erre vagy kíváncsi?
Bólogattam közben.
meg a szeretet, az ugyanarról a tőről szakad, erről a vénuszi, venerikus energiáról. És akkor ennek ugrottam neki, hogy akkor most már itt az ideje, hogy ezt ennek rendesen utána járjak, hogy ez hogy van. És akkor elkezdtem, azt gondoltam, hogy ez egy jézusi sztori lesz valamiért. Tehát, hogy ez... Végignéztem az összes keresztény hittudományi főiskolát, egyetemet, stb., de egyik sem volt olyan, hogy nekem oda kell menni. És akkor valóban egyszer csak megjelent a Facebookon a hirdetés, hogy pótfelvételi van a buddhista főiskolára, és akkor így kerültem oda, hogy akkor felvételiztem. És nagyon izgalmas volt, azt is elmondom, mert az hozzátartozik, hogy az első óránk, arra emlékszel, hogy a Fóris tanár úr jött a Dhamma padával, és hogy pont erről beszélt, tehát hogy pont a szeretetről beszélt, és akkor ez tényleg, tehát hogy az egy ilyen... Hát igazándiból ott fogni kellett volna a táskámat, és hazamenni, nem? Tehát, hogy ott megvolt, és akkor hazamenni.
Ezért jöttél, nem?
Ez igen, tehát, hogy megvan a sztori, és akkor... Persze gyarló kis beszarikként ugye végigcsináltam a 3 évet.
közben neked mennyire, a főiskola alatt neked mennyire változtatta meg a gondolkodásodat, hozzáállásodat a többi tevékenységedhez, az élet többi területéhez? Most itt akár beszélhetünk megint a művészetről, alkottál közben, aktívan festettél közben. Hát ugye családod is van, gyerekek, tehát hogy az élet más területén biztos éreztél valami kis elmozdulást.
Talán azt hiszem a legfontosabb az az volt, hogy rájöttem arra, hogy a festészet érdekel. Tehát, hogy ugye tanultuk, hogy kell magunkat megfigyelni. És akkor erre jöttem rá, hogy engem a festészet érdekel. De az, hogy festő legyek, az valami iszonyatosan nem.
Ez nagyon jó, ezt nagyon sokszor eszembe jut, amit mondasz. Igen, igen. Hogy nem a festőség a fontos. És ez milyen, mire gondolsz, hogy megfigyeltük magunkat, tehát hogy ezt most egy ilyen meditációs praxisként írnád le, vagy egyszerűen csak az a sok-sok tanulmány, információ, ami bejött, átment rajtad, az így ezt dobta ki a végén a gép?
Nem, talán nem. Tehát, hogy pontosan az, hogy tehát a Melinda például nagyon sokat segített ebbe, hogy kell magadat megfigyeld. Szerintem azok az órák zseniálisak voltak egyébként is. És akkor például itt ülve nagyon sokat, ugye ezen lehetett morfondírozni, hogy akkor ez hogy van, és akkor megfigyelni azokat, hogy tényleg hogy kell felmenned valami, mi az, ami izgat, honnan van az, amikor már nem izgat. Tehát te is sokszor kérdezted, hogy miért nincs kiállításom. És tényleg rá kellett jöjjek, hogy azért nincs alapvetően, mert iszonyatosan nem érdekel az, hogy ennek legyen egy olyan formája, ami, ahol eljönnek emberek és megnézik. Egyébként az is nagyon fontos ebbe a kiállítás dologba, hogy szerintem, ha már így a kommunikáció megint bekerült a sztoriba, hogy a kiállítás szerintem nem 21. századi sztori. Tehát, hogy valahogy az nem izgalmas. Tehát, hogy azért csinálni egy kiállítást, hogy a megnyitóra eljöjjön X ember, nem egy... Tehát, hogy annak is, és nekem vannak elképzeléseim, hogy lehetne egy jó kiállítást csinálni, na de az azt jelenti, hogy minden nap kell legyen valami aktivitás egy kiállításon. Tehát, hogy az, mit tudom, ha 2 hétig nyitva van, akkor az egy 3 hét intenzív ott létet jelent.
Ilyen mini fesztivál jelleg.
Majdhogy nem.
Ezt mondtad már sokszor, erről én emlékszem, hogy beszélgettünk, de most, hogy jársz egy olyan oktatás, egy olyan képzésre, ahol ezzel mondjuk úgy, hogy direkt módon foglalkoztok, ez megerősít benne? Vagy kitaláltál új ötleteket, hogy akkor végül is mi lehet a formája a művészet megjelenésének, vagy egy kicsit modernebb megjelenésének?
Nem találtam ki semmi újat, tehát hogy csak azt tudom, hogy az, hogy elmész, és meghallgatsz egy megnyitót, és utána nagyon-nagyon-nagyon minimális az, aki még elmegy egy kiállításra, ez tény. Tehát, hogy ez teljesen, teljesen nyilvánvaló. Az, hogy az minden nap történjen ott valami, az pedig valóban, ahogy te mondod, az egy mini fesztiválnak kell legyen. Tehát, hogy az nem tud már úgy működni, nincs benne akkora izgalom, mint például, tehát például nincsenek, én emlékszem, gyerekkoromban voltak plakátok, tehát hogy mentem az utcán, és kiállítások ki voltak plakátolva, tehát hogy az egy fontos kulturális dolog. Jó, de hogy akkor, érted, mondjuk csak egy tévécsatorna volt, tehát hogy nem volt leuralva a sztori. Hétfőn nem is volt adás.
Hétfőn kellett a kiállításokat megnyitni.
Igen, de általában hétfőn voltak zárva.
Tényleg a múzeumok hétfőn zárva. Jó, oké. Egy kicsit mesélj erről az oktatásról, amire jársz. Egyrészt ez milyen formátum, képzési formátum, mert ugye azért ez nem főiskola, ha jól értem, jól sejtem, és másrészt igazából mit tanultok? Tehát, hogy mire lehet ezt használni?
Hát, amikor én nem voltam ott, de csak a hallomásból tudom, tehát, hogy amikor a Free SFE Egyesület elindult, akkor ugye azzal, hogy ugye feladták ezt az egyetemi formát, arra gondoltak, hogy újfajta oktatási rendet is kialakítanak. Ez egyébként, ez a művészeti kommunikációs osztály, ez egy felnőtt képzés, szerintem, simán. Természetesen nincs akkreditálva, de nem ez a lényeg. És hogy tényleg nagyon izgalmas sztorik vannak, tehát hogy most például olyan osztályokat indítottak különböző színházi sztorikban, hogy együtt van nagyon sok minden, ami általában azért viszonylagosan külön szokott válni. Tehát, hogy kis csoportban és nagyon együtt van mindenki.
Több művészeti területre gondolsz? Vagy
igen.
Tehát, komplexebben hogy... kezelnek
igen,
egy osztályban?
Igen. Aha. Na most mi konkrétan a művészeti kommunikációs osztályt, azt azért találták ki, mert azt érezték, hogy a hagyományos művészeti kommunikáció az valamiért döglődik, vagy, de nem igazán ez a lényege, hanem hogy ugye a 21. században mások az elvárások. Ellenben ugye azok, akik megrendelik ezeket a sztorikat, azok viszont még valószínűleg 20. századi módon gondolkodnak.
Értem, aha. Ilyen generációs szakadék van a közvetítő és a
megrendelő,
csúnyán hangzik, hogy megrendelő, de értem, igen.
Hát igen, tehát hogy egy színház igazgató, az mondjuk a 60-as éveibe jár, közben pedig a 21. század egyötöde már lepörgött. Tehát, hogy
meg a vendégeinek a nagy része már talán ilyen Y-generáció környéki fiatal, talán igen.
Tehát, hogy másképp kéne hozzájuk szólni, és ezért indítottak egy ilyen osztályt. És akkor ebben ezen belül rengeteg mindennel foglalkozunk. Tehát filmmel, tévével, színházzal és fesztiválokkal is.
Kihangsúlyoztad a színházat, ezt a példát mondod, és ugye az egykori SFE, vagyis hát van most is SFE, vagy nem tudom, hogy mondjam, tehát erről majd mindjárt beszélünk egy kicsit most erről, hogyan beszéljünk, hogyan fogalmazzuk meg, de hogy a színház az egy fontos alapja volt ennek a főiskolának, egyetemnek. Visszatérő elem nálatok, hogy inkább a színházzal foglalkoztok, vagy ténylegesen lehet azért komplex művészetről, művészeti ágazatokról beszélni?
Hát ezt hogy fogalmazom meg neked? Nem, azt hiszem nincs ilyen, hogy a színháznak kiemelt helyzete vagy pozíciója van ebben az oktatásban. Tehát, hogy ugyanúgy foglalkozunk a filmekkel, mint a tévével. Sőt. De hogy igen, tehát hogy az, hogy kell egy, mondjuk úgy, hogy inkább egy produkciót. Uh-huh. Tehát egy produkciót hogy kell megjeleníteni, arról van szó. Na most az, hogy ez film vagy színház, ez... Mondjuk a filmnél ugye teljesen egyértelmű, hogy ugye van egy darab film, az egy darab produkció. Most, hogyha egy színházba helyezkedsz el, mondjuk, mint sajtós, akkor azért az egy folyamatos dolog, nem?
De. Mennyit tudsz vinni ebbe a képzésbe, mennyit tudsz a buddhista főiskolán tanultakból belegyúrni, összegyúrni kicsit a jelennek, a pillanatnak való megélést, azt lehet-e ültetni ebbe a művészeti kommunikálásba, miközben ott azért mégiscsak az a kicsit a fontos, hogy így külsőségekben, egy kicsit ugye a mai média zajban, médiatérben megjelenjenek ezek a dolgok. Nincs ilyen ellentmondás egy picit ilyenkor?
Szerintem nincsen. Tehát, hogy amiért én oda mentem, hogy lehet úgy kommunikálni az igazat, hogy annak legyen egy formája, ez izgatott.
De jó, akkor a helyes beszéddel kötöd össze tulajdonképpen ezt a kettőt. Jó?
Igen,
jó.
Tehát hogy ezt hogy lehet úgy kommunikálni. És az legalábbis számomra egyértelmű, hogy az oktatóinknak ez egy nagyon fontos sztori. Tehát, hogy valóban, tehát hogy nem lehet hülyeségeket, meg nem igaz dolgokat kommunikálni. Persze, tehát hogy a helyes beszédben is benne van, hogy azért van, amikor nem mondod el azt, ami valamiért másképp fontos. Ugyanígy a kommunikációs szakmában is van ez, hogy valamit éppen úgy nem mondasz el.
Nekem erről formálódik egy véleményem, még csak nagyon röviden írtam ezt le egyszer, de kíváncsi vagyok te, hogy érzed, hogy szerinted ez a helyes beszéd, ez most mennyire jelenik meg, amit általunk helyes beszédnek nevezünk, nem biztos, hogy ezt most mindenki így definiálja, de szerinted mennyire kezd megjelenni a mai médiában, kommunikációban, művészetben, tehát ott, ahol az emberek érintkeznek, kommunikálnak, beszélnek, fotót, képet, csetet, mindenfélét megosztanak egymással. Szerinted észrevehető a helyes beszédnek a jelenléte?
Hát helyes kérdés, ugye? Hát figyelj, szerintem mindenki próbál valamilyen módon a helyes beszédre törekedni. Az, hogy ez most... Tehát azt gondolom, hogy amit ő kirak, bármilyen posztot, megjelenést, az valószínűleg az ő számára helyes. Tehát valamiért ő azt kirakja, és abból a szempontból az egy helyes dolognak mondható.
Most arra gondolsz, hogy a szándéka az volt, de hogy tényleg a buddhizmusban tanult helyes beszédnek ez ma megfelele? Kell-e egyáltalán megfeleltetni ezt szerinted?
Hát, hogy kell-e, azt egyáltalán nem tudom. Tehát, hogy az, hogy én azt szeretném, azt mondjuk remélem, hogy meg tudom oldani. De hogy kell-e, azt nem tudom. És az, hogy buddhista szempontból ez hogy jelenik meg, ezen még meg nem gondolkodtam. Tehát azt tudom, hogy én azért szeretném, és azért fontos nekem. Na, ez egy nagyon izgalmas sztori volt. Volt egy óránk, amikor eljött hozzánk a Tilla, azt talán elmondhatom. És ugye ő a TV2-nél dolgozik, ami ugye meredeken egyik oldalt képviseli.
Jó, nem tudjuk megkerülni ezt a témát. Nem tudjuk, ez egy jelenlegi politikai anomália, ez az Egyesület. Igen, és nyilván megjelennek olyan művészek, akik megkeresnek pénzt más oldalak fenntartott területeiből, igen.
Míg az SZFE az merőben a másik oldal. De hogy a Tila eljött. Tehát, hogy és nagyon érdekes, és nagyon-nagyon jó előadást tartott. Tényleg a kommunikációnak a szellemiségét mutatta be. Ez nagyon-nagyon szép dolog volt. És amivel lezárta az előadását, az az volt, hogy a szándék nagyon fontos. Tehát, hogy milyen szándékkal készítette el egy produkciót. És ebben a pillanatban teljesen érthetővé válik, hogy ha nem is ért mondjuk valaki teljesen egyet valamivel, de hogy abban a formában, vagy azon a platformon nyugodtan megjelenhet, amennyiben a szándéka az ami. És ez egy nagyon-nagyon szép sztori volt. Tehát, hogy számomra az a legszebb előadás volt ebben a fél évben, amit lenyomtunk.
Szerintem a kommunikáció, csak egy megjegyzés, amire az előbb utaltam, hogy szerintem a kommunikálás az a helyes szándék, elhatározás beszédig, nagyjából beszédig bezárólag egyébként nagyon szépen végigkövethető a kommunikációs szakmának a szabályrendszerén. Csak az én észrevettelem az, és ezért kérdeztem, hogy te ezt így hogy látjátok, vagy milyen irányban megy ez az oktatás, hogy egyre inkább kiszorul ez a szabályrendszer, az úgymond professzionális média területéről. Tehát nem biztos, hogy egy újság, vagy egy tévé, vagy egy, hát most a rádiókat is mondhatom, persze most nem az ilyen típusú egyházi közösségi rádiókra gondolok, hanem a kereskedelmire, kezdi felrúgni ezt a fajta szabályrendszert, De ez nem jelenti azt szerintem, hogy megszűnne ez a fajta kommunikálás, hanem átmegy más csatornákra. Tehát például mondjuk egy művészeti produkció lehet, hogy szépen használja ezt a fajta szabályrendszert, vagy egy blog, vagy egy személyes, nem tudom, bármilyen podcast, vagy valami hasonló. Nem tudom, most ezzel nektek például van-e dolgotok, ti mondjuk ilyen csatornákat, ilyen alternatív dolgokat tanultok-e, használtok-e, hogy hogyan kell posztolni, nem tudom, fotózni, podcastet készíteni, ilyen témák vannak?
Persze, tehát hogy ez egy nagyon fontos, tehát hogy a 21. századi megjelenés az nagyon fontos része ennek az oktatásnak. Ez jó is. És egyébként meg ezt, hogy most mondod, tényleg, tehát hogy van benne, nem? Tehát hogy amikor amíg nem voltak ezek a platformok, azért addig a vélemények, vagy bármi, azért az egy nagyon koncentrált és nagyon
szűrt
résen tudott bejönni és megjelenni a mondjuk egy mindennapi embernek az életében. Most abban a pillanatban, amikor ugye elkezdődik az, hogy bárki mondhat, abban a pillanatban tényleg el kell kezdeni átalakulni az egésznek. Tehát majdhogy nem az van, hogy akkor diktáltak nekünk, nem? Hogy ez van, tehát hogy ez a vélemény, ezt így kell kifejezni, és így van. Na most bárki lehet milliárdos eléréssel, és akkor véleményvezér, igen, ez is egy milyen hülyeség, nem?
Milyen szó lett ebből, igen.
Tehát mert nem merik azt mondani, hogy kritikus vagy, valami, mert hogy az az övék.
Igen, igen.
Tehát, hogy az a kritikus, aki szépen megjelenik valami,
nyomtatott sajtóban.
De már egy kicsit online sajtóban, és akkor van. Igen. De közben pedig nem.
Meg jó eséllyel elvégezett valami esztétikaszerű bölcsész dolgot. Hát nagyon recseg-ropog ez a dolog szerintem. Igen, szerintem is. Ennél az egyesületnél, a Free SFA-nél, ahova most jársz, csoporttársak, tanárok, nem tudom, hogyan néz ki a kis közösségetek, mennyire tudják, hogy te tanultál a buddhista főiskolán, és föl szokott-e merülni mondjuk ilyen közös projekt munkánál egy-egy olyan gondolat, amit te mondjuk onnan hozol, ebből a buddhista szellemiségből hozol?
Hát az, hogy oda jártam, azt tudják. Tehát, hogy azt mindenki tudja, hogy fölmerül-e, hát így direktben nem. Tehát, hogy mondjuk remélem, hogy tudok képviselni valamit az osztályon belül, de hát azért az csak remény, nem?
Hát ez már az, hogyha ezt így kijelentetted. Mesélj egy kicsit a projekt munkákról. Egy-két fotót láttam megosztva, hát ez be is járta így a kisebb sajtó, országos sajtót, azért bejárta, egy aukciót hoztatok össze, ha jól.
Jaj, ez nagyon jól
olvastam, ez erről mesélj egy kicsit.
Hát az a helyzet, hogy a Free SFA-nek, mint egyesületnek megszűnt ugye az összes támogatása. Ellenben ugye ezen a emergency exit-tel, amit kitaláltak az uporék, hogy a tanulók, akik nem szeretnének tovább a mostani SFA-n tanulni, megoldják a diplomájukat. Ehhez viszont rengeteg pénz kell. Tehát, hogy konkrétan ha jól tudom, a filmalap, például a Nemzeti Filmalap, hát ilyen 100 milliós nagyságrenddel támogatta az SFA-nek a vizsgafilmi jeinek az elkészítését.
Nagyon komoly filmek készülnek, hát most is látom, aki oda jár, vagy szóval aki eljut odáig, hogy vizsgafilmet készíthessen, gyakorlatilag kapott egy büdzsét, egy első filmes büdzsét.
Na most
ezt nehéz előteremteni egy egyesületnek.
Ez nagyon nehéz előteremteni egy egyesületnek. Elemben el kell készíteni a vizsgafilmeket, illetve el kell készíteni a vizsga előadásokat. Tehát, hogy mert filmes és színész osztályok is vannak. És erre találták ki az aukciót az egyesület vezetői. Már az egyetemfoglalás alatt rengeteg felajánlás érkezett az egyesületnek, illetve hát az akkor még talán nem is volt egyesület. És ez nagyon szép gesztus lett a vége, tehát hogy színházak, színészek, és a mondjuk, hogy a színházhoz, illetve az SFA-hez kapcsolódó művészek is ajánlottak fel műveket. Tehát, hogy például voltak képzőművészeti dolgok, de leginkább azok voltak az izgalmasak az aukcióban, azok a tételek, amik színházhoz kötődtek. Tehát, hogy mit tudom én
arra. Egy darab?
Igen, tehát konkrétan.
Kellék?
Igen, igen, tehát, hogy például a Radnóti Színház felajánlott az egyik darabjából egy teknős béka szobrot, hát az zseniális volt. Tehát, hogy de persze íróknak is volt, tehát hogy azt hiszem a Závodának volt az online irodalom órája, tehát hogy...
Hát ilyen szolgáltatást is lehetett akkor venni igen, tulajdonképpen, igen. És láttam egy koncertet, a Cutor Zoli talán egy házi koncertet igen, tart valakinek. Vagy...
Igen, de volt igen, a, tehát, és az volt benne a nagyon szép, hogy tényleg jótékonysági aukció volt. Tehát, hogy az volt, hogy valaki megnyert egy tételt, mit tudom én, valahány, mit tudom én, 100 000 forinttal, és akkor azt mondta, hogy hogy 200 000. Tehát, hogy magára rányomott még egy 100 000-est. Tehát, hogy valóban jótékonykodni akartak azok, akik vásároltak. Tehát, hogy ez egy megható és szép sztori volt egyébként.
Itt élesben kipróbálhattátok magatokat, tehát ez egy valós aukció volt, ugye tétje is volt. Így gondoltad, amikor ide jelentkeztél? Tehát tulajdonképpen kaptál belőle egy kis ízelítőt. Igen.
Igen? Igen. Tehát nagyon jó volt, nagyon jó volt. Hála Istennek benne voltam az aukciós csapatba. Kicsit kilógtam, de benne voltam.
Hogy érted, hogy kilógtál, mire gondolsz?
Hát valahogy egy picit mégis kimaradtam a sztoriba. Tehát, hogy én elkezdtem... tárgyak után loholni, ami azt gondoltam, hogy izgalmas lesz, és így a szervezésből egy kicsit kimaradtam, de a végén ott voltam, és ez nagyon-nagyon jó volt. Tehát nagyon jó volt, amikor lepróbáltuk, hogy lesz az aukció, tehát hogy lehet Zoomon online aukciót tartani, az is nagyon jó volt, és hát magán azt hiszem 3 órás volt az aukció maga, azon is végig ott voltam, és akkor ott technikai háttér, tehát egy nagyon izgalmas volt. Ráadásul ugye nekünk nincsenek vizsgáink ez alatt a tanulmány alatt, hanem hogy egy fesztivált kell majd szervezzünk, az lesz a vizsga, úgyhogy még minden gyakorlat számít.
Ez egy év, ugye? Ha jól tudom, egy év, tehát lassan ebből is kiröppensz. A tanuláshoz való viszonyod az most hogyan alakul? Azért nem titok, hogy már, hogy ott azért már az iskolákat kijártad annak idején, tehát ez egy felnőttkori program az életedben, hogy állandósulni fog? Mostantól ez így kicsit úgy visszatér az életedbe, hogy tanulsz? Vagy ezzel most azért úgy lezártad, most megcsináltál két képzést, és visszatérsz a festéshez.
Hát végül is a Hökben volt egyszer ez a sztorink, hogy mi az a buddhista tanító.
Uh-huh. Rájöttél már? Rájöttél, amiből van diplomád?
És hogy ezt nagyon forszíroztuk akkor a főiskolán, hogy erre legyen egy konkrét válasz. És hát végül is a Gábor, a Kassai Gábor adott is rá. És ez pont erről szól, nem? Hogy a buddhista tanító az, aki tudja magát folyamatosan képezni. És azt hiszem, ez ki is rakta a honlapnak az első oldalára megtalálható. Szerintem ez egy szép és okos megfogalmazása a buddhista tanítónak.
Egyébként szerintem a Mirejsz László is nagyjából ezt mondta el, amikor a diplomátadó volt. Tehát ugye egy hasonló analógia volt. Akkor felmerül a kérdés, hogy a buddhista főiskola vonalán, vagy az egyház környékén van-e további tervet, fogsz-e valamivel foglalkozni? Vagy akár magadban, vagy akár ott szervezett formában?
Hát egyelőre ez most nem merült fel bennem, hogy bármi ilyesmibe belevágjak, tehát, hogy lehet, hogyha ezt nem kezdtem volna el, akkor folyamatosan azon gondolkodnék, hogy hogy kéne, és hogy a Emmát el kéne végezni, vagy valamit. Így ez egyáltalán nem hiányzik, tehát, hogy, hogy jó, jó ez így, ahogy most van.
Nyilvánvaló, amikor először találkoznak veled, meg a nevedet látják, ez nehéz megkerülni a kérdést, de hogy az Andrással való családi kapcsolatod mi is pontosan, és hogy érdekes dolog, amikor először mesélsz arról, hogy hogyan találkoztál a buddhizmussal, vagy hogy miért jelentkeztél a főiskolára, nem is igazán jelenik meg a történetben az elmondásod szerint, de egyébként én tényleg azt gondolom, hogy nem is ez a fő motiváció, hogy ti rokonok vagytok.
Én, ugye Andris unokabátyám, és szerintem mi nagyon szeretjük egymást, tehát hogy nagyon jó kapcsolatunk van. Tehát nem túl intenzív, de nagyon jó. És például a szakdolgozatom megírásánál folyamatosan lehetett vele beszélgetni mindenféle kérdésről. Ez nagyon jó volt. És hát végül is, hogyha...
De a kezdetekre vagyok kíváncsi. Tehát, hogy érted, van egy ember, aki szimbóluma a magyarországi buddhizmusról való kommunikálásnak és ennek a fajta életmódnak, olyan emberek számára, akik nem tudom, csak kívülről tekintenek rá erre az irányzatra. És neked ott van a családodban. Te mit, nem tudom... nyári, családi hétvégéken beszélgethetsz erről, tehát elmehetsz hozzá, beszélhetsz róla, gyakorláson ott lehetsz, de mégsem ez volt a beindító mozzanat.
Hát most, hogyha nagyon-nagyon vissza akarjuk tekerni a sztorit, akkor lehet, mert amikor én elmentem a mi részékhez asztrológiát tanulni, akkor pont az Andriséknál voltunk, és ott láttam a valamilyen újságban, talán a Javaslapban azt, hogy ők indítanak egy ilyet, az volt az első ilyen.
Tehát akkor annak azért aprócska
ilyen. Persze, tehát hogy ez nem letagadhatatlan ez a sztori, hogy, és biztos, hogy sőt, nekem volt egy 10 éves koromban elég súlyos allergiám volt a ilyen fűfa, virág ilyesmire, és akkor az Andris egyszer eljött, és akkor mondta, hogy na de hát, hogyha nem ennél húst, akkor mit tudom én, ez milyen jól elrendeződne. És akkor tudom, hogy hát nem is tudom, de szerintem nagyon hosszú évekig nem ettem. Uh-huh. És valóban elrendeződött. Tehát, hogy nem lehet letagadni, hogy a befolyás meg a közös apáink testvérek, ugye?
Jó, hát ez egy szép, szerintem ez egy szép ív, hogy egyszer csak így valahogy másik irányból, más motivációból, de valahogy végül is egy ilyen közös területre tévedtél vele. Balázs, köszönöm szépen. Szerintem még nagyon sokat tudnánk, meg fogunk is beszélgetni, meg elnézést a hallgatóktól néha, talán inkább ez egy ilyen bekapcsolva maradt a mikrofon a beszélgetésünk közben, nem egy klasszikus riport volt, de hát nem tudnék másképp veled beszélgetni, így szoktuk.
Dani, én köszönöm, hogy eljöttél, és tényleg, tehát, hogy ez egy... Nem sok különbség volt itt, amikor a szünetben egymás mellett ültünk.
Igen, köszönöm.
Én köszönöm.
Lár Balázs festőművésszel hallottak beszélgetést művészetről, buddhizmusról, kommunikációról a Tankapuján túl című sorozatunkban. Lapad Dániel riportját hallották, köszönjük, hogy hallgatnak minket.